Fekete István, a Koppányi Aga testamentuma. A boltozatos nagyszobában sok volt az árny és kevés a fény. A sarokban nyitott tűzhely parazsa sugárzott enyhén, és a zsarátnokról lágy hamufoszlányok szakadtak le, ha a szél belehúhogott a kürtőbe. A kecskelábú asztalon lobogott egy szál gyertya, de a homályban ez is csak vergődött. Fénye ott maradt az asztalon, amely fölé 8-10-en is hajoltak, és mohón figyelték az íródeákot, kinek tolla sercegve szántott a pergamenen. A toll csévéjének hatalmas árnyéka álmosan imbolygott a falon, és amikor megállt, a fejek felemelkedtek, és sóhajtott mindenki, mintha ő írta volna a levelet. Nehéz dolog az ilyen levélírás, szent igaz. Megvan, könnyebbültek meg. Olvast fel, diák, előről! A diák olvasni kezdett, leheletétől lobbant a láng a gyertyakanócán, és az ümmögő hang dorombolva húlt a sötétbe. Ez a levél adassék Oglu Agának Koppányba. Köszönetem és magam ajánlását, Vitéz Aga. Továbbá kívánnám, hogy megjelentsed napját, mikoron bajt töszöl velem egy szál kardra. Tudd meg, Vitéz Aga, én ama Babocsai Gáspár fia vagyok, kinek fejét vetted éveknek előtte. Te vitéz vagy, ki nem dugod el arcod előlem. Ennél több levelet néked nem küldök. Ez levélhez képest adjat tudtomra, ki össze vagy sem, mert én apám fejéért a tied akarom, vagy a magamét is elveszejteni. Amíg ezen dolgom el nem végeztem, vitézi kenyerem böcsülettel nem ehetem. Választ várok hamarsággal, Isten tartson meg békességgel. Levelem kelt Fonódon, Szent György hava első szerdáján, Anno Domini 1586, Babocsai Gáspár fia. Csend lett. A diák várakozóan körülnézett. Szépen írt a diák, szólt a cigányképű Bogics Márkó, ki Szigetvárából származott ide, nem találván helyét sehol a végeken. Félig meddig főlegény számba ment, mivel hogy megállta a bajt mindenütt, és kardján csorba nem esett. Szép, mondták a többiek is, és most már általános beszélgetés kezdődött. Babocsai László hallgatott. Túlnézett a többieken, túl a lobogó gyertyalángján, elhalkult előtte a beszéd zaja, és túlhaladt időkből visszafordult egy kép. Szeles májusi nap volt. Anyja sűrűn tekingetett a Bézsenyi útra, ahol hajladoztak a jegenyék, pedig az udvarház körül semmi szelet érezni nem lehetett. A kertben nem mozdult egyetlen levél, s a kert alatt töretlen tükör volt a berekvize, mintha figyelő várakozás lett volna egyszerre az egész világ. Aztán porfelhő kezdett gomolyogni a Fonódi út felett. Jönnek! Az asztal már terítve volt. Ónkancsók álltak a fal mellett borral. Jönnek! Anyja a feszületre nézett, és újra ki az ablakon. Ez volt az utolsó, hogy apádat elengedtem. Maradjon legény, aki bajba akar járni. Ne vegyen feleséget! Teremtőm, de lassan jönnek. A porfelhő, mintha állt volna, pedig hűvös levegő vágódott be az ajtón, mintha most ért volna ide a szél. A nehéz csíkos abrosz kicsit meglebbent a húsnak és bornak, olyan dohos illata mozdult a szobában, mintha elfeledett kamrát nyitottak volna ki. Nem tudni miért és nem tudni kinek. Összeborzongtak. És csak néztek ki az útra, melynek hajlásán csökönösen állt a lovaktól felvert por. Miért jönnek azok ilyen lassan, Istenem? Máskor már rég itt lennének, édes fiam! László alig ismert anyjára, szemében könnyes félelem homályosodott, és arcára ráncok szürkültek. Nem nézett többé ki az ablakon, csak ő. Nem hitte, hogy apját valami baj érheti az ismeretlen török vitézzel kötött viadalon. Levágott eddig 50-et, ez sem lesz kivétel. Lassan, nagyon lassan jöttek a vitézek, valami dermedt rémület nőtt körülöttük. És nem sokára meglátott valamit, amitől egy hideg kéz, mintha szíven simogatta volna. Hajadon főt jöttek. Halottat hoznak. Megölelte anyját vad fájdalommal, s az asszony megérezte fia ölelésében a vergődést s a vigasztalást. Úrapja nagy szürke lova megállt a ház előtt, amíg leemelték róla a holtat. Valaki az asztalra csapott. Eltűnt a látomás.
A bajvívók egészségére!
Emelte Potyondi Miklós a poharát, aki mindig talált okot, amire nagyot lehetett inni. László is fenékig ütte a kupát, apjára gondolt. Amióta eltemették, alig volt más gondolatja. Megvíni a törökkel! A szépet álmodott, nagy, virágos réten állt kezében megvillant a kard, zengett a kürt, s lehanyatlott a török. Hazúról is úgy szökött meg, anyja dehogy is engedte volna. Apród lett, múltak az évek, az apródból lassan kevés beszédű, inkább szomorkodó vitéz. Kisebb lesvetésekben, portyázásokban már apród korában kitüntette magát, később lándzsát is tört török vitézekkel, de igazi harci szerszámja a kard lett. Ogluk karddal győzte le apját, legyen hát kard, ahol csak meghallotta hírét valami jó kardvívónak felkereste, és fortéjait eltanulta. Nem tudom, miért kötöd magad a kardhoz, kérdezte Szalai Pista. Annak a töröknek olyan a kardja, mint a menkő. Híre van egész túl a Dunán, vagy még odébb is.
Van az én kardom is olyan jó, mondta László.
Butaság az e féle, mondta Bogics Márkó. Az ellenséget azzal kell megszorítani, amit nem tud. Én láttam Oglut vívni.
Nem adnék a fejedért egy nyeletlen fokos, Laci fiam. Levágna az még engem is, pedig én próbáltam egy keveset.
Téged, felelt László, én is leváglak. Megpróbálhatjuk, persze csak játékból, könnyű karddal, vasingben, sisakkal. Bogics felugrott. Gyújtsatok világot, és toljátok el az asztalt! Ahányszor megvágsz, annyi kancsóbort fizetek!
Szúrni is szabad! Csak a páncélra,
mondták. Nagy zajongás keletkezett. Kell az ilyen, ez kell Lászlónak, hadd tanuljon! Kijelölték az igazlátókat, akik a bíráskodást vállalták. A fáklyák lobogó lánga légtek a falba szúrt vaskarokon, és elcsendesedett a lárma, amikor a küzdők szembeálltak. Ekkor megcsikordult a kilincs a nagy töltfa ajtón. Szélesre tárult, és egy alacsony, szinte vékony ember lépett a szobába. A fáklyák lángja csavarodott egyet, és a küzdők leeresztették kardjukat.
– Mit csináltok? Ki engedte?
– úgy csattant a hangja, mint az ostorcsapás. Az öregebbek köréje tolongtak.
Nemzethez, kapitány urunk, csak játék, fogadásra megy.
Az más, enyhült meg Csomai Ferenc kapitány, aki amilyen apró ember volt, akkora rendet tartott a zabolátlan végvári legények között. A titkos bajviadalokat szigorúan megtorolta, és a törökkel is csak elkerülhetetlen esetekben engedélyezte.
Hát, lássuk!
A vívók újra felálltak, Bogicsról, aki zömök medvének látszott, most tűnt csak ki, hogy mozdulatai tüneményes, gyorsak. Cselt cserre vetett, de Lászlóval semmire sem ment. A fiatal babocsai nem támadott, csak védekezett. Csomai kapitány is egészen belemelegedett.
Vág már te is vissza, Laci fiam!
Laci csak a fejével intett, hogy még nem. Bogics már egészen elvesztette a fejét a méregtől.
Nézd csak a kölyket, a fene a fickóját!
De bevágni nem tudott. A kölyök nyugodt volt, mint a jégdarab. Laci ekkor azt mondta,
na most olvassátok, egy,
és csattant Márkó fején a kard.
Kettő,
újra a fején.
Három,
most meg a mellén. Bogics megvadult és nekiugrott, de ekkor László kardja már meghajolva állt ellenfele mellén, aki, ha komolyan megy a játék, átszúrva fekszik a porondon.
Ej,
szólalt meg Csomai kapitány.
Mi volt a fogadás? Csapásunként egy kancsó bor,
felelték.
Egészségedre, Márkó!
Nevetett.
Vissza az asztalt!
A küzdők lehányták magukról a vérteket, Bogics kifújta magát, megrázta ellenfele kezét.
Jó vitéz vagy, de még jobb leszel. Nem adnék a török fejéért!
Csomai kapitány szeme megvillant. Bogics pedig szerette volna kitépni a nyelvét. Ismerte már annyira parancsolóját, hogy az könyörtelenül megakadályozza, ha tudja a Laci halálos bajvívását. Összenéztek a legények, és Bogicsnak hátat fordítottak. Laci szinte belesápadt a gondolatba, hogy a kapitány megakasztja a kihívást, inkább meghal. Fehéren kelt fel az asztal mellől. Nemzetes jó uram, most már tudja, mi készül. Nem haragszom Márkóra, hogy kimondta, lássunk tisztán. Amikor éveknek előtte az én uramapám fejetlen holttestét meghozták, és a nagy szürkeló megállt a ház előtt a véres batyúval, kegyelmed is ott volt, kapitány uram. Én berohantam a feszület elé, és megesküdtem az ő nyugalmára és lelki üdvösségére, hogy addig nem nyugszom, amíg halálát meg nem torlom. Most eljött az ideje. Vasra veredhet, elzavarhat, de én ezt a szent fogadásom állom. Leült. Csak a fáklyák sercegtek, és az árnyékokat meglóbálták a falon. A kéményben hújjogott a szél, megrecsent egy-egy szék, és a nagy csendben szinte kondult a kapitány hangja.
Jól megértettem szólásod, fiam. Igaz, ott voltam. Igaz az is, hogy anyádnak megfogadtam, hogy halálos viadalban nem engedlek. Igaz az is, hogy kemény parancsot kaptam ama Ernestin főhercegtől, hogy a bajvívásokat még börtönnel is, de megakasszam, mert nem a németnek hajlok én meg, de bölcsen látom, hogy kár minden csepp magyar vérért, mely fogytán fogy, és szaporodik az országban a vallon, az idegen. Mondom, mindez igaz? De te keményesküvést tettél apád lelki boldogságára, aki nekem gyerekségemtől fogva kenyeres pajtásom volt. Hát ne kérje tőlem számon a más világon az ő lelki üdvösségét. Pihenjen békén, suhintott egyet kezével. Én elengedlek, most pedig hozzatok bort! Egy pillanatig még ült a csend, aztán felszabadulva ordított fel a kis had. Éljen a mi kapitányunk! Szinte megvadultak a legények, egymás kezét szorongatták, ittak, dobogtak csizmájukkal, Laci pedig megölelte kapitányát. Kedves Ferkó bátyám! Csomai kapitány is elérzékenyedett, pedig ez nála 10 évenként sem fordult elő.
Ne ölelges! De azt megmondhatom, hogy ha bajod lesz, én nem megyek anyád szem elé, hanem beugrom a toronyból a sáncárokba!
Írtatok már a töröknek?
Elolvasta a levelet.
Jó, tisztességes formája vagyon. Ez dukál annak is, aki írja, meg annak is, aki kapja.
Ittak!
Éljenek a vitézek! Hol a diák? Elő a lanttal!
A diák előszedte húros szerszámját, eloltották a fáklyákat, csak egy égett a falon. Megpendült az öreg hangszer tétován álmodozva. A diák ujjai tapogatva járták a húrokat, mintha nótát keresne bennük, és a lágy hangok szomorú búgással úsztak a levegőben. Volt, aki az asztalra könyökölt, volt, aki maga elé nézett. Valami vad, keserű bánat, valami tehetetlen vergődés szorította meg a szívüket, mint maga a hiába való elmúlás. És zengett, panaszkodott, idézett, temetett a nótás szerszám. Most már bátrabban, világosabban ömlött a hangok siránkozása. Mint a hullámok indultak el az endülések, a diák keze alól elérték egymást a levegőben, összefonódtak és ott maradtak. Aztán énekelni kezdett. Gyöngyömékem nincs már nékem, semmi kincsem földön égen, életem kezembe tartom, mint a kardom, mint a kardom. Ha elmúlok, hát elmúlok, ezen én már nem búsulok, böcsületem tisztán tartom, mint a kardom, mint a kardom. Ha meghalok, eltemetnek, kincset vélem nem temetnek, vélem más, mi ne porladjon, csak a kardom, csak a kardom. A diák éneke után még hangfoszlányok szakadtak le a húrokról, mint amikor a partról göröny gurul és vízbe csobban. Aztán újra tapogatózó melódiák pendültek, mint amikor hideg őszi hajnalokon vándormadár kiált ködös nagy völgyek felett. Nehéz sóhajok szálltak.
Vígat most már, diák, aki istened van, mert elsírjuk magunkat!
Ha valaki akkor a végház tájékán járt, bizonyára csodálkozott volna, hogy még hajnaltájon is dübörögtek a csizmák és pengett a lant, mert akkor már kevés okuk volt táncolni a végvári legényeknek. És még jobban csodálkozott volna, ha meglátja, hogy Csomai kapitány uram járja legelől. De hát ki járt volna éjszaka abban a világban, talán a szél meg egy-két kósza farkas, melyek hazatérőben voltak a bézsenyi berkekbe, ahol lidércet álmodott a láp, és a hajnal úgy közeledett, mint a felszabadulás sóhajtása.